Önök az Ezer Arcú Kína című műsort hallják. A mai műsorban két témával foglalkozunk. Az első nyilván a koronavírussal kapcsolatos. Itt kiderül majd, hogy milyen új megoldást alkalmaztak kínai tudósok, mégpedig az őssejtkutatásról alapozva. És egy másik téma, ami nem kötődik nagyon a koronavírushoz, bár van benne szó erről is, a Starbucks nagyon komoly piacot talált Kínában, komoly fejlesztésekbe kezd, hogy pontosan hogyan. Nos, ez kiderül, ha velem tartanak a következő 20 percben.
Ezer arcú Kína.
A Science and Technology Daily című napilap beszámolója szerint a kínai kutatók az őssejt technológia alkalmazását vizsgálták az új koronavírus kritikus állapotban lévő betegeinek kezelésére. 4 súlyos állapotban lévő fertőzött beteg őssejtkezelést kapott, a gyógyulás követően pedig elhagyták a kórházat. A kezelés klinikai vizsgálatát tovább bővítik, számolt be a lap, Xu Nanping tudományos és technológiai miniszter helyettest idézve. Szakértők szerint az őssejtek maguktól megújulhatnak, vagy megsokszorozódhatnak, miközben megmarad az a lehetőség is, hogy más sejtípusokká fejlődjenek, és így a vér, a szív, a tüdő, vagy más testi sejtjeivé válhatnak. Az őssejteknek erős szekréciós funkciójuk is van. Elősegítik az új erek kialakulását, a sejtosztódást, valamint a sejt differenciálódást, és meggátolják a gyulladásos reakciókat. Az őssejtkezelést eddig egyes fertőző betegségek és szövődmények esetében alkalmazták, így kipróbálták a H7N9 típusú madárinfluenza kezelésére is, és nagyon jó eredményeket értek el. A Kínai Tudományos és Technológiai Minisztérium szerint a Kínai Tudományos Akadémia kifejlesztett egy új őssejtgyógyszert, a Castemet, amelyet állati kísérletek során ígéretes eredményeket ért el. A kutatócsoport sürgős értékelést kért a Nemzeti Gyógyszerészeti Igazgatóságtól. Az etikai bizottság jóváhagyása, továbbá a klinikai megfigyelés és értékelés folyamatban vannak. Egy pekingi sajtótájékoztatón Zhang Ximin, a Tudományos és Technológiai Minisztérium biológiai kutatóközpontjának vezetője, az őssejt technológiára vonatkozó klinikai kutatásokról így beszélt.
Az őssejt kezelés gátolhatja az immunrendszer túlzott aktiválását. Gátolhatja az akut tüdőgyulladás kialakulását, enyhítheti a légszomjat és más tüneteket, a mikrokörnyezet javításán keresztül az endogén helyreállítás elősegítése érdekében. Az őssejt kezelési módszer szigorú klinikai biztonsági és hatékonysági értékelésen és minőség ellenőrzésen ment át. Az őssejtek jelenlegi klinikai alkalmazási szabályai, illetve a gyógyszerek klinikai kísérleti szabályai alapján biztonságosan és hatékonyan kezeltek néhány súlyos állapotban lévő beteget.
Mondta Zhang Xinnim. A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg általános kórháza 5. egészségügyi központjának kutató csoportja együttműködik Wuhan kórházaival és intézményeivel, továbbá az észak-kínai Tianjin önkormányzatával, hogy klinikai kutatásokat végezzenek a mezenszimális őssejtkezelés biztonságosságáról és hatékonyságáról. A Tongji Egyetem Orvostudományi Iskolájának kutató csoportja tanulmányozza az egyetemes tüdőőssejtkezelést, amely széles körben alkalmazható a járvány elleni védekezésben. A kezelési módszer várhatóan a közeljövőben lép klinikai szakaszba. Zhou Wei, a kutatócsoport vezetője és az őssejtekkel kapcsolatos kulcsfontosságú nemzeti kutatási projekt vezető tudósa azt mondta, a kutatás jelenleg elsősorban a kritikus betegek állapotának javítására összpontosít. Amikor a betegek súlyos állapotban vannak, a romlás és a halálok a gyulladásos roham, ez károsítja a tüdőt, a légzést, amikor az emberi immunrendszer túlaktiválja a fertőzés. Egyes súlyos betegeknek légzési elégtelenségük lehet. A tüdőgyulladás és a sérülés áll a súlyos betegek kezelésének középpontjában, mondta Zhu, hozzátéve, hogy a tüdőszövet károsodása halálos lehet, de az őssejt kezelés várhatóan segít javítani ezt a károsodást. Jelenleg 3 őssejtet, mezenchimális, tüdő és embrionális őssejtet alkalmaznak a kezelésben, a kutatók általában őssejteket injekcióznak a tüdőbe. A Kínai Államtanács közös védelmi és ellenőrzési mechanizmusának tudományos kutatócsoportja szervezi az új technológiák és az új termékek kutatását a súlyosabb esetek kezelésére. Egyes technológiák és termékek eddig meglehetősen jó klinikai eredményeket értek el. A többi között a gyógyult betegektől vérplazmát gyűjtenek a súlyos esetek kezelésére. Zhang Ximint hallják.
A gyógyulási szakaszban lévő betegek plazmája nagy mennyiségű antitestet tartalmaz, amelyek felhasználhatók a súlyos állapotban lévő betegek kezelésére. Mostanáig egy betegnél alkalmazták ezt a kezelési módszert a Wuhani 1-es számú népi kórházban, és egy másik ugyancsak helybeli intézményben is észrevehetően javultak a tünetek. A vizsgálati mutatók is egyre jobbak, ráadásul nem észleltek nyilvánvaló mellékhatást.
A Sinopharm Group China Bio által nyilvánosan elhozott jelentés szerint már több meggyógyult betegtől gyűjtöttek be plazmát, plazmatermékek és globulin készítéséhez. Szakértők úgy vélik, hogy a vakcina és a speciális gyógyszer hiányában a plazma alapú kezelési megközelítés jelentősen csökkentheti a súlyos betegek halálozási arányát. Yang Xiaoming tudós, a China Bio elnöke szerint a plazma termékek elkészítése szigorú technológiát követ, a felhasználás biztonsága érdekében. A plazma gyűjtéstől a klinikai felhasználásig általában 7 nap telik el.
A plazmakezelés nem azt jelenti, hogy egy meggyógyult betegtől szerzett plazmát egyszerűen beinjektálunk egy másik betegbe. Egy sor szigorú követelményt kell betartani, a plazmaadás biztonságának is szisztematikus értékelésen kell átmennie. A kezelési folyamatban szerepel például a vírus inaktivációja, a csomagolás és a steril kísérlet is. Az egész vizsgálat 7 napot vesz igénybe, mielőtt a klinikai orvosok a plazmát felhasználásra megkapják. A gyógyult betegek korlátozott száma és a plazmagyűjtés volumene miatt jelenleg az őssejtkezelés csak a közepes és a súlyos esetekre, különösen a vészhelyzetekre összpontosít. Körülbelül 70-80 adag összegyűjtött és kezelt plazmánk van jelenleg, és minden adag 2-3 súlyos beteget kezelhet.
Tájékoztatott Yang Xiaoming. Hangsúlyozta ugyanakkor, a plazmagyűjtéskor be kell tartani a véradás szabályait, és a vértermékkel, plazmagyűjtéssel foglalkozó szabályokat. Általában minden plazmaadótól 400 ml vér gyűjtenek, és minden adag plazma 2-3 súlyos állapotú betegnél használható fel.
A gyógyult betegek korlátozott száma és a plazmagyűjtés volumene miatt jelenleg az őssejtkezelés csak a közepes és a súlyos esetekre, különösen a vészhelyzetekre összpontosít. Körülbelül 70-80 adag összegyűjtött és kezelt plazmánk van jelenleg, és minden adag 2-3 súlyos beteget kezelhet.
Mondta Yang Xiaoming. A China Bio kiépítette egy véradási pontot a Hubei tartomány népi kórházában, nem sokkal azután, hogy a plazma adományozására szólítottak fel, több mint 20 koronavírus fertőzésből kigyógyult ember jelezte, hogy hajlandó plazmát adományozni. Azoknak, akik szeretnének ilyet tenni, 3 feltételnek kell megfelelniük, 18 és 60 év közöttinek kell lenniük, megfertőzöttek korábban az új koronavírussal, és több mint egy hete tünetmentesen elhagyták a kórházat. Az őssejt technológia szélesebb körű alkalmazása a járvány kezelésére azonban még kicsit várat magára. Az új gyógyszer vagy kezelés biztonságosságát és hatékonyságát megfelelő klinikai vizsgálatokkal kell igazolni, hangsúlyozta Zuwei, az őssejtekkel kapcsolatos kutatási projekt vezetője. Kína koronavírus detektáló reagens biztosít Pakisztánnak, Japánnak, az Afrikai Uniónak, megosztotta a diagnózis és kezelési terveit a nemzetközi közösséggel. A kínai tudományos és technológiai minisztérium tisztviselői szerint Kína készen áll az együttműködések megerősítésére az egészségügyi világszervezettel, kész a tapasztalatok megosztására a koronavírus által sújtott országokkal, illetve kész az együttműködésekre a gyógyszer, a vakcina, valamint a detektáló reagens kutatásában és fejlesztésében. Kína hozzájárul a járvány elleni világméretű küzdelemhez.
Ezer arcú Kína.
Most egy más téma. A Starbucks világhírű kávégyártó a múlt héten bejelentette, hogy kávé innovációs parkot épít a kínai Jiangsu tartományban fekvő Kushanban. A projekt első fázisában a befektetés értéke 130 millió amerikai dollár lesz. Ezt a park főbb épülete a kávépörkölőüzem építésére fordítják. Ez a Starbucks legnagyobb stratégiai termelőberuházás az Egyesült Államokon kívül, és tükrözi a vállalat bizalmát a kínai befektetése és kínai fejlődése iránt. A Kushani kávé innovációs park integrálja a kávépörkölést, az intelligens raktározást, valamint az okos logisztikát. Kunshan járási szintű város mindössze 50 kilométerre fekszik Kína legnagyobb városától, Shanghaitól. Állandó lakossága mintegy 900 ezer. Kunshan a leggazdagabb járási szintű városok egyike Kínában. Wang Jingying, a Starbucks globális ügyvezető alelnöke, a Starbucks China elnöke és vezérigazgatója arról beszélt, ez a Starbucks legnagyobb stratégiai termelőberuházása és az első ilyen befektetése az ázsiai csendes óceáni piacon.
Ez a beruházás bizonyítja Kína jövőbeni fejlődésébe vetett bizalmunkat. A Starbucks számára Kína mindig kiemelkedően fontos stratégiai piac. A járvány idején és a járvány után is hosszú távú fejlődésben gondolkodunk a kínai piacon, és ez a szándék erősebb, mint korábban bármikor.
has not been stronger.
Tájékoztatások szerint a projekt építése várhatóan az idei év második felében kezdődik, és a tervek szerint 2022-ben fejeződik be az üzembehelyezéssel. Az építendő új pörkölőüzem éves termelési kapacitása meghaladja a 60 ezer tonnát, és a Starbucks legnagyobb pörkölőüzemévé válik az Egyesült Államokon kívül. Az üzem a fenntartható fejlődés legfontosabb gyakorlatát, fejlett technológiákat alkalmaz. Így biztosítja a világ leghatékonyabb, ugyanakkor legkörnyezetbarátabb kávépörkölését. A Starbucks a globális zöld környezetvédelem modelljévé válik, és előmozdítja a kávéipar fenntartható fejlődését. A vállalat jelenleg világszerte összesen 6 kávépörkölő üzemmel bír, ezek közül 5 az Egyesült Államokban, egy pedig Hollandiában található. Az új pörkölőüzem beindításával Kína fontos részévé válik a Starbucks globális pörkölési hálózatának. A cég szerint a képítés után itt nem csak a kínai termelési területekről származó kávébabot pörkölik, hanem a világ minden tájáról származó, kiváló minőségű kávétermelőtől származó babot is. Hogy a kávébab időben eljusson a pörkölőből az egész ország kiskereskedelmi üzleteibe, a Starbucks nyers kávébab tárló raktárakat és logisztikai disztribúciós központokat is épít, automatizálást és intelligens technológiákat használ, új, modern ellátási láncot hoz létre. Wang Yingying, a Starbucks globális ügyvezető alelnöke, a Starbucks China elnöke és vezérigazgatója következőket mondta.
Kunshan nagyon jó választás, ideális környezetet, erős infrastruktúrát, előretekintő stratégiai lehetőségeket és jó üzleti környezetet kínál nekünk. Nagyon várjuk, hogy 2022-ben tanúi legyünk a Kávé Innovációs Park programjának végrehajtásában Kunshanban.
Li Keqiang kínai miniszterelnök gratuláló levelet írt a vállalat innovációs park programja aláírás ünnepségén. Levele szerint a Starbucks évek óta aktívan részt vesz a kínai reform és nyitás folyamatában, hozzájárulásokat tett, megosztott lehetőségeket, valamint kölcsönösen előnyös és mindenki számára hasznos eredményeket ért el. Produktív stratégiai beruházási projektjeként a Kávé Innovációs Park a legújabb nemzetközi szabványokat hasznosítja, megvalósítja a zöld termelést, amely elősegíti az ipari lánc és az ellátási lánc innovációját. A Seattle székhelyű Starbucks 20 éve működik a kínai piacon, jelenleg több mint 4000 üzlettel rendelkezik. 2019-ben a cég globális bevétele 26,5 milliárd dollár volt, ebből 3 milliárd dollár Kínából eredt. A kínai piac lett így a Starbucks legfontosabb piac az Egyesült Államokon kívül. Az adatok azt mutatják, hogy Kínában hatalmas lehetőségek vannak ezen a piacon. Egy kínai évente átlagosan 8 csésze kávét fogyaszt, Dél-Koreában ez a szám 120, Japánban 210, Európában és az Egyesült Államokban pedig 400. A Starbucks azt tervezi, hogy 2022-re 6000 üzletet működtet Kínában, ezért a Starbucks továbbra is egyre fontosabbnak tartja a kínai piacot. Különösen az elmúlt években az új kávémárkák folyamatos megjelenése nyomán a cég egyre nagyobb nyomást érez, egyre több innovációt hajt végre Kínában. Elemzők úgy vélik, hogy az ott létrehozott kávé innovációs park a vállalat kínai fejlesztése az ellátási láncot is érinti, ez pedig nagyobb lendületet ad a Kínában történő terjeszkedésnek. Az új koronavírusos tüdőgyulladás járványnak a társaságra gyakorolt hatására vonatkozóan a Starbucks által március elején kiadott jelentés azt mutatja, a járvány miatt a kínai üzletek árbevétele a második negyedében, ez 2019. december 30 és 2020. március 31-i határidő között igaz, akár 430 millió dollárral is csökkenhet, és a kínai teljesítmény kulcsfontossága mutatója az ugyanazon üzlet árbevétele, mint egy 50%-kal esik vissza. Ennek ellenére a vállalat szerint a hatás ez átmeneti lesz, a társaság üzlete hamarosan normalizálódik. A hirtelen kitört járvány ellenére Kunshan nagy erőfeszítéseket tesz a befektetések vonzása érdekében. A Starbucks program jó kezdetet jelent a városnak. Wu Xinming, a Kunshan Városi Párbizottság titkára a következőket mondta.
A mi és az érintett vállalkozások közös erőfeszítéseinek, a kormányzat hozzáállásának köszönhetően nagyon bízunk benne, hogy visszaszerezzük a járvány miatt elveszített időt. Az idei év első negyedévében megvalósíthatjuk a mintegy 600 millió dolláros külföldi tőke tényleges felhasználást, és egész évben több mint 1 milliárdot érhetünk el.
A járvány hatásai miatt a közvetlen külföldi beruházások ebben az évben ötödik egymás követő évben csökkenhetnek, de Kína nagy piaci méretének vonzereje nem változik. Az ipari támogatások, az emberi erőforrások és az infrastruktúra területén létező előnyök nem változnak. A valóság megfelelnek a helyzetnek. Egyes stratégiai multinacionális vállalatok figyelmen kívül hagyták a járvány hatásait, felgyorsították beruházásaik megvalósítását. Például a Costco amerikai kiskereskedelmi óriás bejelentette, Shanghaiban nyitja meg szárazföldi Kína második áruházát. bázát. A Toyota pedig a tengerparti Tianjinben épít elektromos járműjárat. A kínai kormány tovább egyszerűsíti a piacra jutást, és megteremti az egyenlő elbánás elvén alapuló, folyamatosan optimalizáló üzleti környezetet a hazai, valamint a külföldi társaságoknak.
Ezer arcú Kína.
Ennyi volt már az Ezer arcú Kína, én megköszönöm figyelmüket, legközelebb holnap este találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, minden jót. Ez a program a kínai China Media Group, valamint a Trend FM közös produkciója. Szűcs Pétert hallották.